Csak fuss! Csak fuss! Ne beszélj! Kell a levegő a rohanáshoz! Csak fuss! Fuss, ahogy tudsz, mert ugrik a nyakláncod! Angéla szíve szerint folytatta volna Gábor szapulását, mondván csak a férje lehet ilyen hülye, hogy eltéved Velencében, most meg rohanhatnak, mint az őrültek, hogy elérjék a hajót, de aztán jobb belátásra tért. Tényleg fogytán volt a levegője. Hajnalban indultak a horvátországi Rovinj kikötőjéből a majd 4 órás vízi útra Velencébe. Gábor először járt az itáliai ékszervárosban, Angéla már volt ott első házassága Nász útján. Gábor ugyanis második férje, akivel a 30-as éveinek végén ismerkedett meg egy igen kellemetlen válás után. Csendes volt az esküvőjük, utána Nász útra sem mentek, ez a rovinji 10 nap volt az első közös nyaralásuk. Angéla ötlete volt, meg is szervezte, Gábornak csak a kocsival kellett törődnie. A kis bungaló kellemes volt, különösen amikor már elcsendesedtek a parányi kertekkel rendelkező sorházszerű építmény szomszédos nyaralóiban a ricsajra mindig kész gyerekek. Mi lenne, ha átugranánk Velencébe? Kérdezte Angéla a 4. nap estején párját, amikor egy újdonsült ismerőssel folytatott récselés után benyitott a szobába. Gábor az ágyon feküdt, olvasott, élvezte a hőség ellenére is viszonylag hűvös szoba nyugalmát, már amennyire ezt a szomszédban zajongó német gyerekek hagyták. Kicsit bágyat volt, nappal a tengerpartra ömlő fékezhetetlen napmeleg szívta ki erejét, éjszaka Angéla varázslatos testének élvezete. Ráfért a pihenés, pedig még fiatal, ereje teljében lévő férfi volt, alig túl 45. évén. Velencébe. Nézett rá némiképpen értetlenül a könyv történetének világából a rovinji valóságba visszariadt Gábor, de aztán kapcsolt és szegről végre kifaggatta asszonyát, hogyan is képzeli el a kirándulást. Angéla a nyaralótelep központi épületének ebédlőjében látta meg a német nyelvű hirdetményt, amit aztán az alkalmi magyar ismerősével közösen fordítottak le és beszélték meg a részleteket. Mint kiderült, hetente egyszer, nyaralásuk hátralévő ideje alatt egyetlen alkalommal hajó indul Olaszországba, Velencébe. A program szerint 4 óra az út, 4 óra az ott tartózkodás szabad programmal és 4 a visszaút is. 12 órányi izgalmas kalandos kirándulás. Hogy mennyire sikeredik majd kalandosra, azt persze nem láthatták előre. A reggeli lanymelegben egy kellemes 15 perces sétával már kint is voltak a kikötőben, ahol a biztonságot sugárzóan hatalmas tengerjáró várta az utasokat. Gábornak mindig is vágyálma volt egy tengeri út, igaz nem 2x4 órás átkelés az adriai tengeröbből egyik feléről a másikra, sokkal inkább a világ valamelyik óriási, minden kényelemmel, szolgáltatással felszerelt óceánjárójának fedélzetére eltöltendő 2 hét a nagy hírű kikötővárosok megtekintésével. Modernkori kalandozás esténkénti indulással az egyik ország kikötőjéből vidám mulatsággal a városnyi hajó szórakozó helyein, szép éjszakákkal a kényelmes kabinban, reggelente pedig már egy újabb egzotikus ország kikötővárosának látványosságai felé közeledve. Vágyott rá, de gyanította, valószínűleg ez a 2x4 órányi tengeri hajókázás lesz álmainak sovány beteljesedése. Igazán szép napot fogtak ki, az égen egyetlen felhő sem volt, és a tenger is ritka szép arcát mutatta, amikor hajójuk méltóság teljesen kiúszott a kikötőből. A hajót jó darabon fürge sirályok követték, remélve, hogy a hajócsavar tengert felkavaró hulláma felveti a víz felszínére reggeliüket, a kisebb halakat. A nap fokozódó melegét a menetszél borzongatóan kellemessé hűtötte, a látvány, a tenger semmihez sem fogható valósága, a sós levegő illata mindkettőjüket boldogsággal töltötte el. Idegen vezetőjük, aki csak a velencei kikötőig tartott velük, többször is a lelkükre kötötte, ne feledjék, ha törik, ha szakad, a Velencébe délbe érkező hajó délután 4-kor másodpercnyi pontossággal indul vissza. Aki ott lesz, visszamegy, aki nem, magára vessen. Gábor vidám hangulatban hallgatta a fenyegetést, soha sehonnan sem késett el, kényesen ügyelt a pontosságra, mindenhova jóval korábban ért a megadott időnél, és szerencséjére Angéla sem tartozott a megrözött késők közé. Így hát sajnálkozva gondolt azokra, akik mindenhonnan elkésnek. Velük ez itt sem fordulhat elő. Azért, hiszen az ember kíváncsi lény, csak megkérdezte, hogy mi lesz azokkal, akik lekésik a hajót. Másnap visszamehetnek egy másik járattal? A válasz cseppet sem volt biztató. Mint kiderült, Rovinjt és Velencét vizen akkor tájt csak az a heti egyszeri hajójárat kötötte össze. Persze, nyugtatta az idegenvezető, nem kell aggódniuk, ha elkésnek, sok kis hajóval, vízitaxival rendelkező velencei hajlandó elvinni őket Rovinjba, de annak ára van. Angéla rákérdezett, hogy mennyi az az ár, de nem nyugtatta meg az, amit hallott. Egész nyaralásuk került annyiba, mint amennyit azért az egy késésért kellett volna fizetniük. Angéla első útja a sóhajók hídja közelében található aranyüzletbe vezetett. Már otthon kigondolta, hogy ha eljutnak Velencébe, ott egy megbízható aranyárusnál vesz egy szép nyakláncot. Kapott is egy címet kolléganőjétől, hát némi térképböngészés után nekilódultak aranynyakláncot venni. Gábornak ez is érdekes volt, mint minden, amit látott. A majd 2 méter magas, szénfekete olasz, aki a Szent Mártér közelében árulta világmárkás óráit, igencsak kedvező áron, és amelyből egy igen drága svájci órát, vagyis annak hamisítványát hosszas alkú után sikerült bagóért megvennie. Vagy Angéla alkudozása a magyarul persze nem tudó, de érteni angolul és németül sem akaró ékszerésszel a séta a tömött Szent Márk téren, a Canale Grande a léptennyomon látható megszámlálhatatlan érdekesség, a vízre épült ódonházak középkort idéző levegője, a mindeddig csak képekről, filmekből ismert gondolások, a zsibongás, a jómód tapintható érzete. Az érkezéskor oly hosszúnak tűnő 4 óra vészesen fogyott, pedig még milliónyi látnivaló várt rájuk. Nézd, milyen pompás sütemények, mutatott Angéla az egyik kis kávézó kirakatában mosolygó édességkülteményekre, amelyekből 4-et gyorsan be is csomagoltattak maguknak. Gábor, aki mindig büszkén állította, hogy ha egyszer jár egy helyen, lett légyen az bármilyen ismeretlen is számára, bármikor képes ugyanoda visszatalálni, időnként órájára nézett, és gyors kalkuláció után még engedélyezett egy kis időt maguknak az izgalmas városban. Eddigi együttlétük alatt a tájékozódásban közel sem jeleskedő Angéla most is rábízta magát Gáborra. Nyugodtan üldögéltek hát az egyik csatorna lépcsőjén, pihentették megfáradt lábaikat, majszolták a velencei finomságukat, és szívták magukba a történelmet árasztó szagokat. 3/4 óránk van, indulnunk kellene, nyugtalankodott Angéla, de Gábor megnyugtatta, hogy gyors járással 15 percre vannak a kikötőtől. Élvezzék még egy pár percig a látványt, a várost, hiszen talán sohasem térnek vissza oda. De aztán őt is elkapta a nyugtalanság, szedelőzködtek, és lassan elindultak visszafelé. Velence rejtélyes város nehezen tárja fel titkait alkalmi látogatóinak, s bár Gábor indulásuk előtt és még a hajón is számtalanszor kalandozott végig a térképen az utcák hidak szövevényes hálózatán, a műemlékeket is fejből sorolta, melyik, hol van, hogyan lehet odajutni, most mégis megrettent. Hiába indultak ugyanis arra, amerről jöttek, a többnyire szűk udvarokon, kapuajakon, átjárokon, hidakon átvezető utcák kuszaságában mégiscsak elveszítette a tájékozódását. Valahol, talán egy elágazásnál rossz felé fordultak. Siessünk, szólt rá Neére, ezt a helyet nem ismerem, valahol eltévesztettem az utat. Gyorsan belépett egy üzletbe, ahol a készséges eladó hosszasan magyarázta dallamosan csengő olasz nyelven, hogy merre menjen, mutatta is a térképen. Gábor akkor döbbent rá, hogy éppen ellenkező irányba indultak, és ahelyett, hogy közeledtek volna, minden lépéssel távolabb kerültek a hajótól, amely alig 20 perc múlva már szedi is a köteleit, és indul a távoli rovinyba, de nélkülük. Angéla lelki szemei előtt jól rendezett katasztrófa filmként kezdett peregni a történet, ahogy majd megpróbálja, nyilvánvalóan hatalmas vesztességgel visszavásároltatni féltett nyakláncát, hogy pénzhez jussanak. Gábor meg a zsebükben lapuló összes vagyonukat vette számba, vajon elég lesz-e mindez vízitaxira? Ez volt az a pillanat, amikortól már nem hogy sietve, de futva keresték a helyes utat. Angéla rohant elől, hajtva a nyaklánc elveszítésének rémétől, pár lépéssel mögötte Gábor kerülgette a tömeget, miközben az utcatáblákat és a térképet leste. Időnként jobbra, balra kiáltással irányította feleségét. Az asszonyon hatalmas idegesség lett úrá, páni félelem kerítette hatalmába, és rohanás közben kezdte fennhangon szapulni férjét, aki miatt majd az utcán kell aludniuk, meg oda lesz a nyaklánca, különben is hogy lehet ilyen béna, csökött agyú, ilyen is csak vele történhet. Ekkor hangzott el a családi történetmesélésbe évekkel később is bekerülő mondat. Csak fuss! Ne beszélj! Kell a levegő a rohanáshoz! Csak fuss! Fuss, ahogy tudsz, mert ugrik a nyakláncod! Angéla sokat sportolt, síjel, teniszezett, eleinte meg sem kottyant számára futás, ahogy Gábornak sem. Dolgukat erősen nehezítette a szembeáramló, mindenfelé bámészkodó tömeg, a ván szorgó, ácsorgó, ide-oda mászkáló emberek hada. Gábor később lelkesen mesélte baráti körben, hogy hogyan lögdöste félre asszonya meglepett szembejövőket, vágta az utat előtte is. Könnyű volt neki, hiszen doppingolt, vigyorgott ilyenkor Gábor, erőt adott neki a nyaklánca. Volt még vagy 3 perc az indulásig, amikor csuromvizesen, bugyig és alsónadrágig leizzadva feljutottak a hajóra. A már türelmetlenkedő idegenvezető meglátva a 2 rongyá izzadt embert csak annyit jegyzett meg némileg rosszaló hangon, hogy ezt aztán jól kicentiszték. Gábor csak bolintott, beszélni nemigen volt kedve, ahogy erejesen. Angéla levágta magát a felső fedélzeten a hajó tatjához közel egy padra, és teli tüdővel szívta, kapkodta magába a tengeri levegőt. Így ültek egymás mellett hangtalanul vagy egy órán át. Már hosszú árnyékot vetett a lemenő félben lévő nap a hajó fedélzetére, amikor Angéla végre megszólalt. Gábor, te nem vagy normális. Majdnem ott maradtunk. De éjszaka a rovinyi bungaló francia ágyán összebújva már az egész történet kalandá, kettőjük örökre emlékezetessé nem esedő élményévé vált. Az éjjeli szekrényen csendesen pihent az arany nyaklánc, a kaland majdnem elveszített tanúja, főszereplője. Gábor később sokszor emlegette élete párjának, amikor a könnyen felcsatanó, indulatossá váló, bár ugyanolyan hamar le is csillapodó asszony valamit szóvá tett a maga viharos módján, hogy mindennek ideje van, a beszédnek is. Amikor a levegő másra kell, akkor ne pazarolja feleslegesen. Így lesz állóigen náluk, ha valami vita támad kettőjük között. Ne beszélj, csak fuss, fuss, mert elmegy a hajó.